Hivatalosan B2, ismertebb becenevén lopakodó. A legújabb, a legdrágább, a legtitkosabb. Olyannyira, hogy eddig csak az életle alatt jöhetett elő a szigorúan őrzött hangárokból, és a nagy közönség csak különféle animációkat láthatott róla. Most is még csak gurul, a próbarepülésre a jövő év elejéig várni kell. A szigorú titoktartások a gép különleges anyaga, amely állítólag lehetővé teszi, hogy észrevétlenül lopozzon át a radar ernyőn. A szokatlan, csupa szárny forma is azt szolgálja, hogy adott esetben titokban juttasson el nukleáris fegyvereket kijelölt ellenséges célpontok fölé. A láthatatlanság érdekében a tervezők kerültek minden kiálló felületet, még a hajtóműveket is a szárnyakban helyezték el. Méretei miatt elődeivel a B-52-es és a B-1-es bombázókkal szemben csak kétfőnyi személyzet fér el benne. A különleges anyagon kívül ez is növeli a költségeket, mert a gép irányításához igen magas fokú automatizáltságra van szükség. Annál is inkább, mert a tulajdonképpen csak egy nagy szárnyból álló bombázó stabilitása kisebb a hagyományos gépekénél. Az új technológiának már is óriási az ellenzéke az Egyesült Államokban. Nem csak a csillagászati költségek miatt, hanem mert a lopakodó és társai tovább nehezítik a fegyverzetek ellenőrzését, és így tovább bonyolítják az amúgy is nehéz fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat a Szovjetunióval.
Mindezt össze lehet foglalni egy rövid mondatban. A vasas szakma feszültségekkel terhes. Elsősorban azért, mondta a képviselők előtt Hódi István titkár, mert a tagság szerint a szerkezetváltás lassúsága, illetve elmaradása olyan reálbér csökkenést ró mindenkire, amelyet nem fogadnak el. Emellett a szocialista gépexportban jövőre nagymértékű csökkenéssel kell számolni, és ez szakmáikban ma még beláthatatlan foglalkoztatási gondokat von majd maga után. A vasas szakszervezet annak a véleményének ad hangot, hogy a vállalati támogatás leépítés terheit továbbra is csak a lakosságra hárítani nem lehet. Ha nem születik elfogadhatóan közös nevező a SZOT és a kormány jövő heti tárgyalásán, feltehetően nem lesznek képesek az éves tervek mellé állítani az embereket. A vasasok 42 országgyűlési képviselője közül a mai budapesti véleménycserén 10 voltak csupán jelen. Magyarázatul pedig azt hallottuk, hogy a többiek máshol, másokkal, más témáról és feltehetően a holnapi országgyűlésre készülve tanácskoznak.
Az államminiszter kijelentette, a szocializmus eddig alkalmazott modellje nem hatékony, akadálya a gazdasági növekedésnek, a társadalmi haladásnak. Tisztázni kell azt a kérdést is, vetette fel Posgai Imre, hogy milyen módon teremthető meg a plurális politikai berendezkedésű szocialista jogállam. Elvi akadálya nincs a több pártrendszer létrehozásának, ennek bevezetése elsősorban az állampolgárok akaratán, nem pedig a kormányon múlik, hangsúlyozta az államminiszter.
Botrányosnak tartom, hogy a listán megjelent könyvek kétharmada még nem található a könyvesboltokban. Györfi Miklós fogalmazott így a mai sajtótájékoztatón, mielőtt figyelmünkbe ajánlott volna például egy sikersztorinak indult, ám szociográfiai riportkönyvé érlelt írást a paksi atomerőműről. Vagy Hamvas Béla méltatlanul háttérbe szorított művét az őskori emberiség szellemi hagyatékáról. Ha tudni akar valami fontosat az emberről, úgy olvassa el Ingmar Bergman könyvét. És ha egy másik, második világháború érdekli, úgy érdemes az angol Taylor gondolataival megismerkednie. De hol marad a vers? A kínálat több, mint szegényes, mert ugyan Babits Mihály angolul is napvilágot lát, de Csóri Sándor mellett csak Josif Brodsky kötetét várhatjuk a polcokra. Ígérnek viszont árvizet Indiából, és itt van Arthur Koestler híres regénye a Sötétség délben. Úgy tűnik, az idén sem lesz olcsó vásár a téli könyvvásár. A kiadványokat ugyanis 15%-kal drágábban vásárolhatjuk, mint tavaly. Ezért is tarthatjuk sokra a Művelt Nép könyvterjesztő vállalat törekvését, akik ez évtől 10 magyar írónak ítélik oda a Jövő Irodalmáért díjat, amely az irodalom jövőjéért száll síkra egyre kommercializálódó jelenünkben.
A temető nem különleges, alig mond valamit a néprajztudósnak, a művészettörténésznek. Csak egy a sok közül, de a márványlapok, a kőkeresztek egy nép évszázados jelenlétének emlékei. Olaszi, Nagyvárad része. 1780 óta temetkeznek ide római katolikusok, magyarok. Egy temető, amely halálra ítéltetett. 10 éve lezárták, mert útban volt a városrendezőknek. Jöttek csákánnyal, kalapáccsal, feszítővasakkal. A sírköveket a feltört kriptákba haigálták. Beledobálták a szemetet. A temető szélső sorait elvitte az úttest, a villamospálya. A másik oldalon emeletes házak épültek, parkolók, játszóterek. Mind-mind egy szelet a régi temetőből, amelynek nagyobb részét már csak fotók, fényképek őrzik. És egy kiállítás a Kossuth Lajos Tudományegyetemen. A fotográfiákat a Bölcsészettudományi Szakkollégium Tarisznyás Márton dokumentációs stúdiójának tagjai készítették.
A 18. kerületi Tököli úti gimnázium tanulói meghívtak bennünket, mondandójuk lenne a dologról. Készséggel mondtunk rá igent, és azokkal töltöttük a délutáni foglalkozás egy részét, akik saját iskolájukban 305 tanuló aláírását gyűjtötték össze olyan éveken, amely fölött ez áll. Riadtan tiltakozunk a gáz- és riasztó fegyverek használatának engedélyezése ellen. És pedig ilyen indokokkal.
Én ezt nem tudom elképzelni, hogy ezt én majd tudom használni, és akkor meg nem értem, hogy kinek van kitalálva. Akkor csak annak lehet ez jó, aki ezt arra akarja használni, hogy más ellen menjen. Mert aki meg akarja magát védeni, az nem tudja ezt használni, hát ahogy egy késet tudok elővenni.
Ezzel egy folyamat indulna el. Tehát most ezt megengednék, hogy gázfegyvereket használjanak, akkor néhány év múlva már éles fegyvereket is lehet, hogy megengednének, hiszen van olyan ország, ahol meg van engedve.
Aki eddig nem hord magánál rugoskés, az ezután sem fog magánál gázpisztolyt hordani.
A könnyű pénzszerzés reményében egyre többen használnák ezeket a pisztolyokat is. Hát komolytan a társadalom nem arra használná, amire ezt a törvényerő rendeletet kiadták, hogy védekezzen vele.
Megkeresül a kerületi országgyűlési képviselőt, és megkértük, hogy továbbítsa ezt a kérésünket.
Mit tud az útjáról a dolognak?
Hát a minden igazok a papírokat a Schrödinger Istvánnak fogják átadni, és aztán ő viszi majd a parlament elé. Nagyon sok helyről hallottam, hogy mások sem értenek vele egyet. Tehát képviselők sem, és akiket képvisel, azok sem értenek vele egyet, és nagyon sokan vannak.
A Magyar Tudományos Akadémia magyar embereknek nem foglalkozik az ügyeivel. Ő azt mondja magáról, hogy én bázis szerve vagyok az én kutató intézeteimnek, de én egy magyar embernek nem foglalkozom a találmányaival.
Abban nem hiszek, hogy egy ember tud olyan módon ma bármit is megvalósítani egy személyes formában, és nem egy kollektívában, aminek bármiféle praktikus haszna lehet.
A véleménye az volt, hogy a vitát megbecsülésnek veszi az igazi teoretikus. Hát volt benne része bőven, de most Lukács Gyürt szellemi hagyatéka remélhetőleg alkotóvitákra ösztönző örökségként méltó helyére került.
Már ez a tény is azt tükrözi, hogy változik a Magyar Szocialista Munkáspárt ideológiai felfogása, ugyanis eddig csak a klasszikusokra építettünk elsősorban, hogyha marxizmus tanultunk, oda nyúltunk forráshoz, sokkal nagyobb figyelmet és megbecsülést kell adni a marxizmus magyar művelőinek, és kétségtelen, hogy Lukács Gyürt közöttük az óriás volt. Azzal, hogy ide a könyvtárban most már behatol a lukácsi szellem, ez azt jelenti, hogy a főiskolán is elindul ez a honfoglalás, és bízom benne, hogy egyszer az egész főiskolát Lukács Gyürtről nevezik el.
A parlamenti együttműködés volt a fő téma Schrödinger István, az országgyűlés elnöke, és Louis Jung megbeszélése. A politikust, aki az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének, tehát tanácskozó szervének az elnöke, fogadta Várkonyi Péter külügyminiszter. A tárgyaláson egyebek között hangoztatták a kelet-nyugati együttműködés fontosságát.
Hivatalosan B2, ismertebb becenevén lopakodó. A legújabb, a legdrágább, a legtitkosabb. Olyannyira, hogy eddig csak az éleple alatt jöhetett elő a szigorúan őrzött hangárokból, és a nagy közönség csak különféle animációkat láthatott róla. Most is még csak gurul, a próbarepülésre a jövő év elejéig várni kell. A szigorú titoktartás oka a gép különleges anyaga, amely állítólag lehetővé teszi, hogy észrevétlenül lopozzon át a radarernyőn. A szokatlan, csupaszálnyi forma is azt szolgálja, hogy adott esetben titokban juttasson el nukleáris fegyvereket kijelölt ellenséges célpontok fölé. A láthatatlanság érdekében a tervezők kerültek minden kiálló felületet, még a ajtóműveket is a szárnyakban helyezték el. Az új technológiának egyébként már is óriási az ellenzéke az Egyesült Államokban. Nem csak a csillagászati költségek miatt, hanem mert a lopakodó és társai tovább nehezítik a fegyverzetek ellenőrzését, és így tovább bonyolítják az amúgy is nehéz fegyverzetkorlátozási tárgyalásokat a Szovjetunióval.
Válaszra várva, mi az oka annak, hogy Magyarországon a felsőfokú oktatás lábra nem tud kapni? Ez a címe annak a dokumentumnak, amelyet a Szegedi Egyetemisták Operatív Bizottsága állított össze, miután nem fogadták el a minisztérium válaszát. Továbbra is pénzt, autonómiát és tanszabadságot követelnek. Ma kezdődött demonstrációjuk egyúttal üzenet a parlamentnek is. Az országgyűlésen felül kell vizsgálni az oktatás, azon belül a felsőoktatás költségvetési részesedését. Megvitatják azt az alapító okiratot is, amelyet erre az alkalomra egy országos felsőoktatási érdekképviseleti szövetség létrehozása érdekében küldtek el valamennyi társintézménynek a szegedi bölcsészhallgatók.
Sztrájk vagy demonstráció, netán mindkettő. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem választadó hallgatói szerint sztrájk, míg az oktatók inkább a tanítás nélküli munkanap demonstrációval elnevezés diplomatikus formáját használják. A szegedieket támogatták a fórumon. A nagygyűlésen, a szekciókon, azaz a középpontban a felsőoktatás mai helyzete és a jövő állt. A témakörben koalíciós partnerként vett részt diák és tanár. Az előbbi az oktatók, tanárok megértését, támogatását emelte ki. Míg az utóbbi szerint méltóság teljes hallgatói mozgalom indult el, a porosz stílusú egyetemi struktúra és szellem megváltoztatására.
A Janus Pannonius Tudományegyetem tanárképző karának hallgatói jó előre deklarálták. Ez a demonstráció nem sztrájk és nem egyetemfoglalás. Egyetemi oktatók és hallgatók közös akciója ez, amelynek nyitó előadását Ormos Mária tartotta az Egyetem tegnap és ma címmel. A rektor vázolta, hogy a társadalmi fejlődés folyamatába hogyan illeszkedik az egyetemek fejlődése, kitérve arra is, hogy hogyan gyökeresedett meg nálunk a totális kontrollon és kötelező tanmeneteken alapuló sztálini struktúra. Figyelemre méltó része volt előadásának, mely szerint pénzzel nem lehet mindent ma sem megoldani, hiszen a 60-as években például több pénz jutott a felsőoktatásra, de azt rosszul használták fel. Ennek a veszélye, mivel ugyanaz a mechanizmus működik ma is, változatlanul fennáll.
Nem sokkal 3 óra előtt már gyülekeztek a múzeum körúton az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatói és hallgatói. Ahogyan én meg tudtam becsülni, lehettek vagy ezren. Az egyetem többiét kerülték meg láncba állva. A táblák az oktatás pénztelenségéről, a hallgatók az épületek kilátástalanságáról szóltak. Az egyik élesebb kritikával, a másik iróniával, a harmadik humorral. A helyszínen nem több mint 10 rendőrt számoltam meg. Ahogyan megtudtam, közlekedésiek voltak. A tüntetés rendbontás nélkül zajlott le.
Azaz, kanyarodjál jobbra!
A külügyminisztériumnak nincs tudomása arról, hogy Romániában a falurombolási program elnapolásáról határoztak volna. Éppen ellenkezőleg.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a program megvalósítása abban az ütemben, ahogy Ceausescu elnök azt meghirdette, továbbra is folyik.
A szóvivő egyébként elmondta, hogy hivatalos adatokat nem juttattak el Magyarországra. A számok alapvetően a romániai tömegtájékoztatás híreiből ismertek.
Délután 2-kor kezdődött, és most 19:30 még tart a minisztertanács ülése, ezen most utoljára elnököl Grósz Károly, a leköszönő miniszterelnök. Jelen van-e Németh Miklós, akitől már bejelentették, hogy ha a parlament elfogadja, ő lesz a miniszterelnök?
Nem volt jelen még.
A tegnapi központi bizottsági ülés után gondolom nagyon sokan azt várják ma, hogy hogyan határozott a minisztertanács, milyen válaszlépéseink lesznek Románia felé.
Sikerült az ülés előtt beszélnem Várkonyi elvtársal, és a következőt tudom mondani, hogy a külügyminisztérium holnapi napon, vagy azt követő napon kommunikét fog kiadni, amelyben konkrétan vázolni fogja, milyen válaszintézkedések lesznek.
De erről döntés még ezek szerint nincs?
Hát döntés még azért nem volt, hiszen ezt a témát a minisztertanács most nem tárgyalta. Egyébként maga a döntés tulajdonképpen a külügyminisztérium hatáskörébe tartozik.
Ahogy néztem a mai napi rendi pontokat, a költségvetés szerepel a fő helyen, a jövő évi költségvetés. Ez ügyben sikerült már döntésre jutni?
Ezt az évet általában elég sikeresnek lehet minősíteni a magyar gazdaság fejlődésében, ám a tervnek van néhány fájó pontja, az egyik ilyen fájó pont, ez éppen a költségvetési hiány. Erre az évre terveztünk a korábbiak során 10 milliárdot, ezt a 10 milliárdot túl teljesítjük, körülbelül 15 milliárd lesz, és ahogy ma látszik, a jövő évben még sajnos ezt a 15 milliárd is növekedni fog.
Mivel lehetne növelni a bevételeket?
Hát sajnos a bevételek növelésére tulajdonképpen két mód van, pontosabban három. Vagy a lakosságtól veszek be pénzt, vagy a vállalatoktól, vagy pedig az adó, tehát a hitelezőktől, a külpiacon, pénzügyi piacokon próbálok fölvenni pénzt. Meg kell mondani, hogy a nemzetközi pénzpiacokon erre fölvenni pénzt szinte lehetetlen. A lakosság terheit a kormány úgy ítélte, tovább növelni nem lehet. Egyetlen egy lehetőség van, a vállalati terheket kell ezen a területen növelni.
És a kiadásokat hogyan képzelik el csökkenteni?
A védelmi és bizonyos adminisztrációs kiadásokat. Ezen túlmenően az állami nagyberuházások, egyáltalán a központi beruházásoknál lesz bizonyos csökkentés.
A javaslat megvolt, a Hazafias Néppárt hogy fogadta?
Hát először is nem meglepetéssel fogadta a Hazafias Néppárt, azért nem, mert én nagyon fontosnak tartom, hogy az előkészítés széleskörű konzultáció során ment végbe, véleménycserét folytattunk le. Ez is ment, hogy három szeméről folyt a konzultáció. Boskai Imre, Németh Miklós és Iványi Pál személye körül. Nos, ugye fölmerült az a kérdés, talán a lényege ez a kérdéseknek, hogy politikus kormányra van-e szüksége az országnak mostan, vagy a mai gazdasági helyzetben erősítsük a kormány gazdaságpolitikai tevékenységét, amelyik végül is az egész politikai kibontakozás számára perdöntő lehet. Sokan szóba kerültek, Németh Miklós mellett nagy súlya került szóba a nyers rezsőjelvtárs személye. Úgyis, aki a reform folyamat kezdetétől ennek a kibontakozásáért sokat tett, és akinek nagy tapasztalata van politikusi pályáján, tudományos pályáján, nemzetközi pályáján.
Na most a győzelmet az végül is mi hozta meg?
Győzelem?
Hát, nevezzük ennek.
Nevezzük győzelemnek. Végül is azt gondolom, hogy a Néppártban azért volt hosszabb most a szokásosnál a tanácskozásunk, mert valóban beható vita folyt a miniszterelnök személyéről és a miniszterelnökkel szemben elvárható követelményekről. Nagyon lényeges, hogy a gondolatait el tudja fogadtatni, tudjon érintkezni a állampolgárokkal, a kormánytagjaival, vagy nemzetközi érintkezéssel, jó legyen. Na most legyen megfelelő affinitása a gazdasági kérdések iránt, reform szemléletű legyen, ne állj meg a gazdaság határán, a gazdaság társadalmi összefüggését tudja áttekinteni és mérlegelni. Legyen toleránsabb különböző nézetek iránt. Szóval én úgy gondolom, hogy végül is a javaslat, ami kialakult, az, az sokunkban, remélem az ország lakosságában is reménykeltő, és a Néfront végül is teljes bizalommal támogatta a javaslatot, nevezetesen, hogy Németh Miklós legyen a kormány elnöke, és államminiszteri megbízást kapjon Nyerseres ő. Na most a három ellenszavazattal, két tartózkodással javasolták miniszterelnöknek a Németh Miklós elvtársat, és két tartózkodással államminiszternek Nyers Dezsőt. Talán érdekesség, politikai kuriózum. Én tudom, hogy a hírérték nem mindig a kuriózumokban van, de megjegyzem, hogy a központi bizottságban egyhangú volt a támogatás. Itt ez a némi eltérés bekövetkezett. De én ezt nem tartom rossznak, hanem talán annak is a jelét látom ebbe, hogy itt egy gondolkozó testület volt jelen, a vita is erre mutatott, meditált, mérlegelt, nagyon felelősen foglalt állást mindenki, aki hozzászólt, és nem formálisan fölemelte a fejét, a kezét és szavazott. Mint ahogy tulajdonképpen sok évvel ezelőtt ez végül is gyakorlat volt.
Én olvastam az ön hirdetését, amelyben azt írja, hogy szenzációs világérdeklődésű magyar felfedezés. Ön elsőként fejtette meg, hogy mi okozza a rákot, és ezt a tanulmányt 64 forintért árulja bárkinek. Igen. Ha ez valóban ilyen világra szóló és nagy felfedezés, akkor úgy tetszik gondolni, hogy ez a legmegfelelőbb formája a nyilvánosságra hozásnak, hogy ön ezt árulja. Miért nem viszi el valami tudományos fórumra, az akadémiához, vagy az egészségügyi minisztériumba, vagy valami más helyre?
Valóban egy csodálatos felfedezésről van szó. Ami olyasmire jöttem rá, ami eddig üres helyet foglalt el a biológiában, teljesen üres helyet, felfedeztem egy élő, egészséges sejtnek az életrendszerét. Továbbá, ennek az életrendszernek a mechanikus működését. Mikor ezt felfedeztem, ennek ki kellett mutatnia azt, de ki is mutatta, hogy milyen az az eset, amikor a sejtek kilépnek a kollektív keretek közül, és melyik az az eset, amikor ők megteremtik azt az állapotot, hogy képesek egy önálló úton egy vége láthatatlan szaporodásnak indulni. Én nem orvosságot találtam föl, és tovább ennél nem is akarok haladni a korom miatt. Még annyit, hogy ott, ahol kikötök végérvényesen, találkozom a levelével, hát Szent Györgyinek, aki itt írja, itt megmutathatom a levelét, amelyben nagyon kedvesen megírja, hogy közöljem vele azokat a molekulákat, amelyek itt végső soron, amikkel azt mondom, hogy ezekkel gyógyszert tudunk előállítani. Ő ugyanis azt állítja itt a levelében, amit bemutatok, hogy ő ezekből a molekulákból, mint kémikus, olyan gyógyszert tud előállítani, amellyel bízik abban, hogy előbbre fogjuk vinni a ráknak az ügyét.
Professzor, mi a véleménye mindarról, amit látott, hallott ezen a felvételen?
Előjáróban szeretném azt mondani, hogy őszinte tisztelettel adózok mindenkinek, aki nekünk, rákutatóknak és rákgyógyítóknak segíteni akar. Különösen akkor, ezt olyan ember teszi, aki életében természettudományokkal foglalkozott, hiszen az fogékonyabb a mi problémáink iránt. Ha még ehhez az anyagi áldozatot is vállalja, akkor pedig, mint magyar állampolgár, ezt külön köszönöm is. Mindazonáltal azt el kell mondanom, hogy én elolvastam ezt a művet, amit valóban a saját költségén ő kinyomatott, és már azt megelőzően is találkoztam Váci Hüksül Kálmánnal, és tulajdonképpen ő itt a adásban is, de a műben is főleg azt akarja, hogy az elmélete ismerté legyen. De abban kísérleti ajánlatokat, kísérleti javaslatokat nem közölt.
hogyan dolgozott ön ezen a felfedezésen? Tehát ez pusztán egy elméleti kutató munkát igényelt, ön a gondolatait összegezte és leírta, vagy pedig valamiféle gyakorlati kutatásokra is volt szüksége és lehetősége? Ha igen, akkor hol volt lehetőség ilyenre?
Voltam laboratórium vezető, és módomba volt az én saját elgondolásom szerinti kísérleteket ott elvégezni.
Elképzelhető az, hogy mindenféle kísérleti háttér, vagy nagy mennyiségű kísérlet nélkül valamit föl lehet fedezni?
Hát erre azt szoktam mondani, hogy egy jó ötlet az nagyon sokat rendíthet egy kutató gárdán. De abban nem hiszek, hogy egy ember tud olyan módon ma bármit is megvalósítani egy személyes formában, és nem egy kollektívában, aminek bármiféle praktikus haszna lehet. Persze, mint ahogy én hiszek abban, hogy egy író egy személyében egy világot is megválthat, ugyanúgy el tudok képzelni egy olyan gondolatot, aki bárhonnan eredhet, aminek a hatása olyan, hogy később aztán valaki vagy valakik ezt tényleg meg is tudják valósítani.
Magyarországon itt nincs olyan tudományos fórum, ahol én ezt előadhatnám, ezt kész akarva teszem be, mert reméltem, hogy talán fölkeltem az érdeklődést. A Magyar Tudományos Akadémia magyar embereknek nem foglalkozik az ügyeivel. Engemet se a jogi osztály sehol nem foglalkoznak velem.
Hol tetszett próbálkozni? Gondolom, hogy amikor ön ezt a felfedezést itt ebben a zuglói lakótelepi lakásban megtette, igen, akkor gondolom, hogy meg szerette volna mutatni bizonyos hivatalos helyeken, tudományos helyeken. Igen. Erről tessék szíves lenni mesélni.
A Magyar Tudományos Akadémia biológia osztályánál jártam, majd onnan átküldtek a jogi osztályra, kicsit erőszakosan követeltem ezt. Mindenütt ugyanazt mondták, hogy kérem, a Magyar Tudományos Akadémia ilyen felfedezésekkel nem foglalkozik.
Tehát, ha jól értem, el se olvasták, hogy mit tetszett oda bevinni?
Nem.
Akármi lehetett volna ebbe a tanulmány, akármilyen világra szól, világrengető. Ha a rák gyógyszerét fedezte volna fel, akkor sem?
Nem. Nem foglalkoztak volna. Én velem semmiféle, ők nem foglalkoztak volna.
Ön akadémikus is, tehát a Tudós Társaság nevében is nyilatkozhat, és most így kérném a véleményét, hogy egyáltalán hogy van az, hogyha valaki valamit ebben az országban feltalál, és azt el szeretné juttatni a tudományos világba, akkor az akadémia valóban azzal nem foglalkozik?
De ahhoz, hogy tudjon vele foglalkozni, először is részletes adatokra van szükség, és hát persze egy hipotézis is lehet nagyon érdekes adatok nélkül. De azt én nem mondanám, hogy nem foglalkozott, hiszen ebben az évben, 1988 nyarán egy orvosi világtalálkozó volt, amit éppen az Akadémia Orvosi Osztálya szervezett, Halász Béla elnöknek a vezetésével, és ezen ugyanúgy műsorra tűzték az ő előadását, mint bárki másét, ahol tehát teljes nyilvánosságot kapott, és tárgyalásra került.
A magyar orvosok össze voltak hívva a nagy világból, ezt most ott részt vettem, az én elnököm Eckhart professzor volt, és egy amerikai mondókámat fölvették magnóra, az mondjuk, egész mondókámat.
És milyen visszhangja volt annak, amit ott el tetszett mondani?
Nagy szeretettel fogadták, és az volt a válasz, hogy olyan új utakon járok, amelyen még soha nem járt senki.
Azt hallottam, hogy éppen tegnap tetszett járni az egészségügyi minisztériumban. Ott mit végzett?
Reggeli órákban próbáltam egy másfél órát, míg bemennek az orvosok és a szakemberek, azoknak ajándékba adni a könyvemet.
Ez... Tehát úgy értsem, hogy megtetszett állni ott a kapuba, és akkor, amikor bementek, akkor tetszett adni egy-egy példányt ebből a világra szóló felfedezésből, ahogy
pontosan, ön... Sőt, még azt is mondtam, hogy ne fázzak, legyenek szívesek, úgy kényszerítettem őket szinte, hogy legyenek szívesek az osztályokra fölvinni és elfogadni. Ott van egy ilyen osztály, hogy tudományos tanács, és az mindig visszautasított engemet.
Már többször?
Többszörösen visszautasított, hogy ők velem nem, hogy ezzel az új dologgal ők nem foglalkoznak.
magáról a felfedezésről, és arról, amitől leír a könyvében. Szakmailag mi az ön véleménye? Valóban olyan újszerű és senki más által fel nem fedezett dolgok vannak-e benne, mint ahogy azt a doktor úr a filmen említette?
Hát lényegében ő talán nem, az, nem egy korszerű vagy egy új módszerrel, hanem az ő gondolatainak az összefoglalásával próbált arra utalni és arra irányítani a figyelmet, hogy az élő sejtet, az élő nem daganatos sejtet kell jobban megismerni, ahhoz, hogy a daganatos sejtet megismerjük. Most ezt a gondolatot bizony a világirodalomban már jócskán ismerjük, és hát az természetes, hogy mindenkinek eszébe jut az, hogy előbb azt kell tudni, hogy mi a normális, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az abnormális. De én mindenképpen azt érdemének ítélem meg, hogy ő erre felhívta még egyszer a hangsúlyt, és fáradhatatlanul hirdeti mindezt, amit egyébként hát minden természettudósnak kell tudnia.
Az emberiség javát akarom ezzel szolgálni. Én nekem nem hoz ez egy garasság. És mindenki megkapja, aki megadja, nem tudom, 64 főn az megadja, aki pedig nek nincs pénz, az ingyen kapja. Azért sok ember érdekébe, akikről napról napra halljuk azt, hogy gyógyíthatatlan betegségben. Többet nem tudok mondani.
A La Valse egy pályája végén álló táncos tragédiája. A Daphnis és Chloé a tiszta szerelem tánckölteménye. Melléjük egy régi siker, a Bolero társul, amely Szöultól Amerikáig mindenütt meghódította a közönséget.
Úgy tűnik, hogy ez most már menetrend, hogy egy társadalmi témájú darab után jön egy érzelmes témájú.
Hát én bennem ez nem válik külön. De valóban ez az est, ez nem a táncszínházhoz van közel, hanem inkább a koreográfikus darabokhoz, irodalmi példával. Ezek a koreográfikus művek inkább a költészethez hasonlítanak, a táncszínháziak pedig a drámához.
A nagy érdeklődés miatt a hivatalos bemutató előtt már ma is van előadás. Úgy tűnik, az embereknek nagyon is szükségük van az érzelmekre.
Ezek a tárgyak ma eladhatatlanok, állapították meg némi túlzással mindketten. Nem, nem a küllemük és nem a kellemük miatt, hiszen szépek, formatervezettek, hangulatot hozók. Lázár Iza szálhúzásos, saját szövésű textíjei épp úgy, mint Hidvégi Tamás sokféle környezetbe illő fekete kisbútorai. Éppen olyanok, mint az elmúlt években, csak jóval drágábbak. Ezért egyre csökken a megrendelés. Ennek hiányában pedig ott áll kihasználatlanul a műhely a rezsivel, s a művész tele elképzelésekkel. És szorong, ha a jövőre gondol, mert rosszul jár ő, aki egyre emelkedő anyagárak mellett a forgalmazó vállalattól ugyanazt a pénzt kapja, amit eddig. És rosszul jár a vásárló is, aki végül is az áfával terhelve sokkal drágábban veheti meg az esztétikus, legtöbbször csak itt megvásárolható árut.
Az alkonyati fáklyalángok 7 évtizeddel ezelőtti eseményt lobogtak. 5000 párttag és kisfiatal vonult a Salgótarjáni Tanácsköztársaság térre a kommunisták magyarországi pártja zászlóbontásának 70. évfordulóján. A demonstráció tisztelgés volt a forradalmi elődök helytállása előtt, és egyúttal kifejezésre juttatta az egyetértést az MSZNP megújulási törekvéseivel.
Yeah.
Egy brit újságíró egy nyugati tévériportra hivatkozva megkérdezte. Egyetérte a külügyminisztérium azzal, hogy a romániai falurombolás üteme lassúbb, mint ahogy azt eredetileg közölték.
Tapasztalataink azt mutatják, hogy a program megvalósítása abban az ütemben, ahogy Ceausescu elnök azt meghirdette, továbbra is folyik, és a magyar álláspont világos, határozottan fellépünk ezzel ellen a folyamat ellen. Nem értünk egyet a falurombolással, és síkra szállunk azért, hogy ezek a falvak, mint az európai kulturális örökség közös elemei továbbra is megmaradjanak.
Komorocki István bejelentette, hogy Várkonyi Péter külügyminiszter hamarosan látogatást tesz Kínában, Malajziában és a Fülöp-szigeteken. Magyarország a tervek szerint főkonzulátus nyit Shanghaiban és egyezményt ír alá Pekinggel a vízumkényszer kölcsönös eltörléséről. Egy másik kérdésre válaszolva a szóvivő közölte. Osztrák részről eddig nem tiltakoztak a tömeges magyar vásárlói roham miatt. A Maria Hilfestrasse kereskedői valószínű, hogy inkább örülnek a megnövekedett keresletnek. Bár kétségtelen, hogy a magyar turisták özöne felkészületlenül érte az osztrák fővárost.
Hány kis vállalkozás van ma Magyarországon?
Jelenleg 45 ezer kis vállalkozó.
Csökken vagy emelkedik a számuk?
60 ezerről csökkent le mostanára 45-re.
Mi lehet az oka a csökkenésnek?
Csökkenésnek döntően a utóbbi néhány év gazdaságpolitikája, ami jó lehet nyilatkozatokban vállalkozásbarát, ugyanakkor a tényleges gyakorlatban a vállalkozások ellen hat.
A díjak átadása után Simsa Péter, a Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke egy felhívást olvasott fel.
Mindenki számára világossá kívánjuk tenni, hogy a tervezett gazdaságirányítási intézkedések nem szolgálják a kormány által meghirdetett kibontakozást, sőt, éppen ellenkezőleg a gazdaság valamennyi szektorának szétzilálását, a jövő felélését eredményezik. A kormány elképzelései és előterjesztései szerint a megtermelt nyereség 70-80%-ának elvonása után a fennmaradó nyereség hányadból kell biztosítani a dolgozók anyagi ösztönzését, a vezetők érdekeltségét, a tulajdonosi osztalékot és a termelési színvonal fenntartását, fejlesztését. Nyilvánvaló, hogy ilyen arányok mellett elképzelhetetlen az újonnan elfogadott társulási törvény funkcionálása és a gazdasági megújulást eredményező szerkezetváltás.
Hát kérem, mondja még valaki, hogy a főzés nem komoly dolog, pedig a látszat ezúttal csal. Giuseppe Sparta úr egészen más célból ragadott főzőkanalat a Duna Interkontinentál konyhájában.
Nekem nagyon jó relax. Én mikor főzöm, minden dolog, efeletetem, minden probléma, minden. Ez egész nap a stressz van nekem, dolgozom, tárgyalom, műzlet dolog. Mikor megyek a konyha valami főzni, minden efeletetem, és mikor sikerült, akkor nagyon jó.
És nagyon jó a vendégeknek is, mert Sparta úr relaxációs gyakorlataiból és ezekből a színpompás alapanyagokból ilyen költemények kerülnek az asztalra. Jó étvágyat hozzá!